viseli ezt a címet, rajzok és az általa készített kisebb tárgyak lesznek láthatók, amelyeket a házi oltár formai egységek kapcsol össze. A talált anyagokból készített installálási módnak Loránd Anikó nagymestere, és most egy lényegesen letisztultabb, azonban mégsem steril formát kölcsönöz a vallási konnotációkkal is bíró házi oltár kompozíciója. More Geometrico, Márton A. András kiállításának címe ez, amely június 10-én nyílt, és szeptember 12-ig látogatható a Kassák Múzeumban Budapesten, a 3. kerületben a főtér 1-es szám alatt a Zicsi kastélyban. A mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a műsorvezető, szerkesztő Balogh József, köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. A kortárs képzőművészet híreivel, interjúkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Klubrádióban. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra kortárs művészetről itt, a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra ismét drágábban tankolhatunk ezen a héten is. Maradt a korábbi szintjén a jegybanki alapkamat. Megvédte a gázai blokkádról szóló izraeli döntést Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Sok helyen számíthatunk még záporokra, zivatarokra, a következő egy-két nap esős lesz, aztán utána szerdától elkezd csökkenni a csapadék, és szombattól jelentős melegedés is jön. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újabb csúcsokat döntenek az üzemanyagárak. A gázolaj 5, a 95-ös benzin pedig 2 forinttal többe kerül majd literenként szerdától. A benzin ezzel történelmi csúcsot ér el, és átlagosan 345 forintba kerül majd, de újabb idei csúcsot, 331 forintot mutat a gázolaj ára is. Ennél drágább 2 éve volt a dízel, akkor 335 forintot kellett fizetni literjéért. Nincs fennakadás az európai gázszállításban az orosz fehér-orosz gázvita miatt. Az Európai Bizottság arra számít, hogy később sem lesz ebből probléma. Az osztrák OMV közleményében azt közölte, hogy a cég orosz importja a barátság vezetéken érkezik Ukrajnán és Szlovákián keresztül az ausztriai elosztóközpontba, és onnan megy tovább más európai országokba. Az orosz Gazprom délelőtt csökkentette a fehér Oroszországnak szánt gázmennyiséget, miután Minszk nem fizette ki időben az adósságát. Itthon nem változott a jegybanki alapkamat. Az 5,25%-os szinten maradt az irányadó ráta a monetáris tanácsülése után. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Szakértők azt várják, hogy az év végére decemberre 5%-ra süllyedhet a jegybanki alapkamat, amely tavaly júniusban még 9,5% volt. Átmentek az állami számvevőszék élére szánt jelöltek a parlamenti eseti bizottságban a kormánypártok támogatásával. Elnöknek a fideszes Domokos László, alelnöknek pedig a volt MSZP-s Varvasovszki Tihamaért szánják a fél éve vezető nélkül működő szervezetben. Hamarosan megküldik a házelnöknek a bizottsági határozatot, ezután jön még a költségvetési bizottság nyilvános meghallgatása és a parlamenti képviselők szavazása. Visszaküldte az államfő az alkotmánybírák jelölését szabályozó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Sólyom László szerint szükség van ugyan a jelenlegi szabályok megváltoztatására, különösen az alkotmánybírák függetlenségének védelmére és arra, hogy gyorsabban lehessen betölteni a megüresedett bírói helyeket. Azonban a most elfogadott változtatás szerinte nem alkalmas erre, sőt, akár még tovább is romolhat a helyzet, derül ki a köztársasági elnökhivatal közleményéből. Ebben az államfő kifogásolta a frakciók arányos képviseletének hiányát is a jelölőbizottságokban. A Fidesz-KDNP péntek délig megnevezi a párt államfő jelöltjét a jövő keddi választás előtt. Előző nap, csütörtökön délben Orbán Viktor pártelnök is beszél majd a rendkívüli frakcióülésen. A képviselőcsoportot irányító Lázár János most elmondta, hogy meghívják majd az ülésre Balogh Andrást, az MSZP államfőjelöltjét, és Lendvai Ildikó szocialista pártelnököt is. Egyhangulag támogatta a szocialista párt frakció Balogh András államfőjelöltségét. Mesterházi Attila, a képviselőcsoport irányítója azt mondta, hogy megköszönték a magas posztra ajánlott jelenlegi tájföldi nagykövetnek, hogy a mostani politikai helyzetben is vállalta, hogy a szocialisták államfőjelöltje legyen. Balog András a közös tájékoztatón jelezte, hogy miután a Fidesz képviselőcsoport és Orbán Viktor miniszterelnök is találkozót kért tőle, reméli, hogy a köztársasági elnökválasztás nem pártlojalitás, hanem a programok alapján dől el. Megvédte a gázai övezet blokkádjának enyhítéséről szóló döntést az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a parlament védelmi és külügyi bizottságának ülésén azt mondta, hogy a lehető legjobb döntés volt, amelyet az országa hozhatott ez ügyben. Hozzátette, hogy előzőleg az Egyesült Államokkal a közel-keleti úgynevezett kvartett képviselőjével, Tony Blairrel és más külföldi kormányfőkkel egyeztetve határozott az izraeli biztonsági kabinet, és ezzel egy időben újabb biztonsági intézkedéseket is hoztak. Összeomlott az észak-koreai csapat Portugáliával szemben, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a végeredmény tekintve már eldőlt a meccs, negyed óra alatt 3 gólt lőttek a portugálok, és előtte még egyet, úgyhogy az állás most Portugália javára 4-0. Borongós, esős, szeles nap lehet ma még, sok helyen záporral, zivatarral, ez főleg a Dunántúlra igaz, keleten pedig akár napsütés is lehet. 25-27 fokkal, az ország nyugati részén mindössze 13-15 fok valószínű. Holnap az ország középső részén lesz felhős az ég, és kicsit hűvösebb idő, keleten és nyugaton akár napsütésre is számíthatunk, és némileg magasabb hőmérsékletre. Szerdától már csökken a csapadék mennyisége jelentősen, szombattól pedig erőteljes melegedésre számíthatunk, napközben akár 27 fokkal. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban
minden szerdán 14 óra 30 perctől.
A Zöld Klubot támogatta a Magyar Villamosművek ZRT.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Az már biztos, hogy igen furcsa nyarunk van. És nem csak a viharok jelentenek veszélyt, hanem a nagy meleg is, különösen a szabadban dolgozóknál. Mi a teendőjük ilyenkor a munkáltatóknak? Ezt a kérdést most is, mint minden évben feltesszük a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkatársának. És szintén őket kerestük meg azzal is, hogy mire figyeljenek a diákokat foglalkoztatók. Műsorunk második részében arról adunk hírt, hogy állami támogatás segített csökkenteni a munkanélküliek számát Észak-Magyarországon. És szó lesz arról is, hogy ezen a héten tartja kongresszusát a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége, ahol egyebek között a gazdasági válság utáni helyzetről, a klímaváltozásról és a munkavállalói jogokról is szó lesz. A lehetséges döntésekről beszélgetünk majd a kongresszus magyar résztvevőjével. Már is kezdünk!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
1880 óta nem volt ilyen meleg májusban, mint idén, és még előttünk van az egész nyár. Aki tud, természetesen hűvösbe vagy klimatizált helyiségbe vonul, de vannak olyanok, akiknek a szabadban kell dolgozniuk, mint tudjuk. Őket fenyegeti tehát a legnagyobb veszély, ezért rájuk fokozottan figyelniük kell, elsősorban természetesen azoknak, akiktől a munkát kapják, vagyis a munkáltatóknak. Az OMMF vezető főtanácsosa Spiegel István a vendégem. Jó napot kívánok! Beszélgessünk akkor arról, hogy ilyenkor melyek a követendő szabályok, de az elején azért jó lenne, hogy kicsit beszélnénk arról, hogy milyen károkat okoz a szervezetben az ilyen rendkívüli, vagy csak egyáltalán a nyári, azt lehet most már mondani, hogy szokásos 25-30 fokos meleg.
Igen, hát többféle káros következménye lehet. Lehet csak egy egyszerű szédülés, rosszul lét, de lehet kiszáradás, hőguta, vagy bőrbetegséget is, gondoljuk el ugye a UV-sugárzásra, és a túlzott fizikai igénybevétel is. A szédülés és a egyszerű kis szédülésem lehet lebecsülni rosszul létet, hiszen sok olyan munkavállaló van, aki magasban vagy mélyben végez munkát, vagy mozgógép részek között, tehát ezek is igen-igen veszélyesek lehetnek.
Mire kell figyelnie a munkáltatónak az alkalmazottainál, és mit kell számukra mindenképpen biztosítania?
Hát alapvetően ugye a munkavédelmi törvényünk kimondja, hogy a szabadtéri munkahelyen a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldással, műszaki szervezéssel, egyéni védelemmel gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelmére. Tehát ez az alap. A személyi tárgy és a szervezési feltételeket kell biztosítani, tehát például személyi feltétel egyrészt az, hogy az megfelelő egészségügyi állapotban legyenek a dolgozók, tehát aki például magas vérnyomása nem biztos, hogy jó, hogy nagy hőnek van kitéve, oktatásba vegyenek részt, ez kötelező ugye a munkáltató részre. Nagyon egyszerű dolgok ezek, például megfelelő időközönként igyanak a dolgozók, és ne várják meg azt, míg kiszáradnak, vagy egyéb problémájuk legyen. Tehát ez a személyi feltétel. És vannak tárgyi feltételek is, ugye klasszikus a védőitalnak a biztosítása, tehát hogy 14-16 fok Celsius vizet kell számukra biztosítani.
Folyamatosan.
És ugye azok, akik ugye nem csapfiz mellett vannak, azoknál ezt hűtőtáskában kell, hogy megoldják.
Tehát mondjuk például, aki az utcán dolgozik.
Például az utcán dolgozik, de hát gondoljunk arra is, hogy ugye mezőgazdaságban vagy építőiparban is számosan dolgoznak, és ugye ők is ki vannak téve ennek. Egyéni védőeszközt kell biztosítani. És itt azért ezen kívül a sapkának és a trikónak is megfelelő védelmet kell, hogy nyújtson, és hát például a védőkenőcs is adott esetben feltétlen szükséges.
Van olyan munka, amit lehet akár korábban, például hajnalban is megkezdeni, nekem mondjuk a személygyűjtés jutott hirtelen eszembe, de van-e előírás a munkaidő csökkentésére, megosztására, esetleg a sűrűbb pihenőidő beiktatására, mert ugye van olyan hely, ahol nem lehet megoldani, hogy korábban kezdjenek, tehát hogy a hajnali órákat használják ki, amikor még sokkal elviselhetőbb nyáron is az idő.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, a munkaszervezési intézkedések. Tehát valóban munkaszervezési intézkedések lehetőség szerint, ha ez egyáltalán megoldható, akkor legyen az a szabadban végzett munka, amikor az időjárás erre alkalmas. Hát ez az építőipar vagy a mezőgazdaságban nem nagyon megoldható. Itt azonban, hogyha ez valóban meleg, meleg tevékenység van, akkor óránként 5-10 percet kell biztosítani a munkavállalóknak, azzal együtt, hogy természetesen nem a napon kell, hanem egy megfelelő árnyékolt helyen kell ezt biztosítani.
Mostanában az is nagyon jellemző sajnos az időjárásra, hogy egyik napról a másikra 10, de akár 20 fokot is zuhan vagy emelkedik a hőmérséklet. Az ilyen szélsőségesen változó hőmérsékletnek milyen veszélyei vannak?
Hát az emberi szervezet nagyon nehezen áll rá, és itt ne csak a szabadban végzett munkára gondoljunk, hanem például a kohárzóknál, ugye egyebeknek, de nem lehet elfelejteni például az irodában dolgozóknál is, hogy bizony sok-sok panasz van arra, hogy meleg vagy hidegben dolgoznak, és a főfelügyelősége nem kevés olyan telefon van, amikor megkérdezik, hogy az ő számukra milyen hőmérsékletet kell biztosítani.
Igen, mert megy is mindig szinte minden irodában a vita, hogyha van klíma, akkor be legyen kapcsolva, vagy ne legyen bekapcsolva, mert az egyik szereti, ha megy, a másik nem szereti, ha megy.
Úgy van, hát főleg a hölgyek esetén van olyan, hogy hát bizony egyeseknek ez hideg, a másiknak meleg, és a többi, tehát így változik. Viszont akkor még az is a probléma, hogy a kint nagyon meleg van, és az élettől mondjuk a cég tényleg tudja biztosítani a 20-22 Celsius fokot, akkor pedig nagyon sok ez megfázáshoz vezet. Tehát nagyon-nagyon bonyolult kérdés ez a hőmérsékleteknek a megfelelősége, nem beszélve például olyan nem lebecsülendő dolgokról, mint például a relatív nedvességtartalom egy irodában, hiszen nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy bizony 20-25-30%-os csak a relatív nedvességtartalom. Tehát erre is gondolni kell, szükség esetben bizony a légnedvesítése is szükséges.
Az előbb mondta, hogy van, amikor önökhöz telefonálnak és kérnek tanácsot, ilyenkor milyen tanácsot tudnak adni?
Hát először is természetesen utalunk arra, hogy milyen jogszabályi lehetőségek vannak, hiszen nagyon sokszor a munkavállalók azért hívnak fel bennünket, hogy bizony az ő számukra ezeket és ezeket az egyéni védőeszközöket, illetve védőitalokat nem biztosítják. Ilyenkor természetesen tudunk intézkedni.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség minden nyáron ellenőrzi a szabályok betartását, általában ez a sajtóban, tévében, rádióban mindig szokott lenni erről hír. Idén elkezdték-e ezt a koncentrált ellenőrzést, és eddig mit tapasztaltak, mert nyár, nagy meleg azért már volt bőséggel?
Természetesen ez a felügyelőink számára ez egy kiemelt téma, és felhívjuk mindig arra a figyelmet a munkáltatóknak, hogy ezekre különös gondot fordítsanak, hiszen ezek a rosszul létek súlyos baleseteknek a forrása is lehet.
Mit tapasztalnak évről évre? Nagyjából hasonló eredmények jönnek ki, vagy azért már egy kicsit jobban kezdik megtanulni a munkáltatók is, hogy mire figyeljenek oda, vagyis hogy kevesebb a szabálytalanság?
Azt hiszem, hogy bizonyos fejlődés tapasztalható. A munkavédelmi törvényünk előírja a kockázatértékelést. És a cégeknek, a munkáltatóknak ezt a kockázatértékelést be kell tartani, el kell végezni, elemezni kell a munkakörülményeket, és ez bizony jótékony hatást gyakorol a munkakörülményekre, és itt a hőhullám elleni védekezésre is.
Tehát azt akarja mondani, hogy ha megcsináltatja ezt egy cég, akkor akarva akaratlanul is egy csomó olyan tudás szembe jön az érdekeltekkel, a munkáltatókkal, amelyeket akkor így nem felejtenek el.
Igen, egyértelmű, hogy ez valóban pozitív, természetesen, és nagyon sok olyan cég van, akinek állandóan nincs munkavédelmi szakembere, hiszen a létszáma, a tevékenysége ez nem teszi feltétlen szükségessé. De őne számukra is a kockázatértékelést el kell végezni, és ebben az esetben egy írásos anyagot kapnak, hogy a kockázatértékelés eredményeképpen ezekre az intézkedésekre szükség van.
Hogyha a munkavállalók tesznek önöknél bejelentést, pontosan azért, mert mondjuk a nagy melegben nem kapják meg a kötelezően előírt védőitalt, vagy a pihenőidőt nem kapják meg, akkor elkezdenek-e ott azonnal egy ellenőrzést?
Hát, hogy azonnal, hogy rögtön aznap az nem, de természetesen ellenőrizzük, és szükség szerint ugye szankciókat alkalmazunk, tehát például a szabálysértési eljárást lehet alkalmazni, ez maximum 150 000 forint, de egyéb esetekben például munkavédelmi bírságot is lehet alkalmazni.
És alkalmazzák is gyakran?
Szükség szerint.
Spiegel Istvánnak, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vezető főtanácsosának köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, és csak remélni tudom, hogy azoknak, akiknek kellett, azok meghallották, hogy miről is szólt ez a beszélgetés. Köszönöm még egyszer. Viszontlátásra.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Reklám.
Céges rendezvényszervezők, figyelem! Budapesttől fél órányira a festői környezetben várja önöket. 2008 és 2009 díjnyertes konferencia szállodája, a Lajos Mizsei Kerébikúrja. A kiváló minőség és rugalmasság most további kedvezményekkel társul. Bővebb információ és ajánlatkérés www.gerébi.hu. Gerébikúrja. Pusztán vendégszeretet.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
A fizetésem egy jelentős része a közüzemi számlákra megy el. Mit csinálok rosszul?
Nem mindig zárom el a gázrózsát főzés után, és egész nap megy a légkondicionáló, de egyszerűen nem tudok mindenre odafigyelni.
Szeretem, ha tanulás közben minden lámpa világít a szobámban, de megfogadtam, hogy ezentúl spórolni fogok az energiával, mert ezzel a folyékon is segítek.
A magyar családok jövedelmük 15-20%-át az energiaszámlák fedezésére fordítják. Takarékoskodjon az energiával. Készült a ProEnergia Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Véget ért a tanítás, sok diák ilyenkor persze, hogy ünnepel, meg az is természetes, hogy nyaralni megy, de nagyon sokan vannak olyanok is, akik dolgozni mennek, legalább egy hónapot dolgoznak. A nyári diák munkára azonban külön, szigorúbb szabályozás létezik, és betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség kiemelten figyeli. Azt kell mondanom, hogy szerencsére. Vég Lajos, az OMMF Közép-Magyarországi Régiójának igazgatóhelyettese van a vonalban. Jó napot kívánok!
Köszönöm. barátom, üdvözlöm a hallgatókat.
Hány éves kortól vállalhatnak munkát a fiatalok?
A fiataloknál elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a munkatörvénykönyv az, ami ezt szabályozza, 16. életévtől lehet főszabályként munkaviszonyt létesíteni, azonban van egy olyan lehetőség, hogyha a diák általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, tehát gimnáziumban, szakközépben napai tagozatosan tanul, akkor ha elmúlt 15 éves, akkor ettől a kortól is létesített munkaviszonyt. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a munkáltató beszerezze a szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulását.
16 évtől már ez sem kell, ugye?
16. évtől ez már nem kell, ott teljes körűen önállóan végezheti, de azt meg kell mondanom, hogy a sok éves ellenőrzési tapasztalat alapján a diákjaink nagyon-nagyon kevés munkajogi ismerettel rendelkeznek, pedig amikor kikerülnek az iskolapadokból, először munkaszerződést kell nekik kötni.
Ezt akartam kérdezni, hogy a felnőtt munkavállalóknál is ugye fontos, hogy munkaszerződésünk legyen még a munkába állás előtt. Gondolom, hogy a diákoknál ez még inkább így van, nagyon fontos lenne, hogy legyenek munkaszerződéseik. Mit kell tartalmaznia a szerződésnek, és miről kell kötelezően tájékoztatni a fiatalokat, akik elmennek dolgozni?
A munkaszerződés feltételei a fiatalkorúaknál egy icipicit maga a munkáltatás kérdése is elválik az általánostól, rájuk speciális szabályok vonatkoznak.
Melyek
ezek? Először én ebből a speciális szabályokból mondanék el egy pár olyat, amelyik nagyon fontos, hogy a diákok ismerjék, például az, hogy tilos őket éjszakai munkára beosztani, tehát 22 és reggel 6 között nem dolgozhatnak. Nem kötelezhetők ügyeletre vagy készenlétre, tilos olyan munkára alkalmazni őket, amelyik teszti fejlettségükre, testalkatukra hátrányos következménnyel járna, tehát ilyen nehezebb fizikai munkákra, vagy vegyi anyagkezelés, ilyesmire. A napi munkaidő náluk nem lehet hosszabb 8 óránál, tehát a heti 40 órában maximáltak, és ebben a körben ugye nem lehet őket rendkívüli munkavégzésre, úgynevezett túlórára sem kötelezni, tehát a 8 órát nem haladhatja meg. És minden 4,5 órát meghaladó munkaidő esetén pedig legalább 30 perc kötelező munkaközi szünetet kell nekik biztosítani.
Ez mind benne kell, hogy legyen a munkaszerződésükben?
Ezt nem, de erről a gyerekeknek tudniuk kell, illetve ezek a munkaszerződésbe úgy bele lehet fogalmazni, hogy a napi munkaidő 8 óra, tehát az, hogy tilos tovább foglalkoztatni nem, de azt ugye ez az OMM-nek feladata, egyik feladata, hogy ezekben az esetekben, hogyha ellenőrzést végeznek a felügyelők, akkor ezeket derítsék ki, hogy vajon nincs-e abban visszaélés, hogy a diákokat többet foglalkoztatják.
Akkor viszont térjünk vissza az én eredeti kérdésem, ugye az volt, hogy a munkaszerződésben konkrétan milyen pontok kellenek, hogy benne legyenek, slágvortokban beszéljük végig, hogy jól megjegyezhető legyen.
A munkaszerződést mindenképpen írásba kell foglalni. A írásba foglalás a munkáltató feladata. Erről a munkáltatónak kell gondoskodni, ebben meg kell jelölni a munkaviszony kezdetét, tehát a munkalépés napját. Ha ez nincs benne, abban az esetben mindig a követő nap számít annak. Meg kell határozni a személyi alapbért, a munkakört, illetve a munkavégzés helyét. Ennek mindenféleképpen benne kell lenni. Meg kell jelölni benne a munkáltató pontos megnevezését, címét, munkavállaló nevét, lakhelyét, és tulajdonképpen a törvény azt írja még ebben a körben, hogy valamint a munkaviszony szempontjából lényeges adatokat. Hát ezek itt lehetnek a munkáltató, munkavállaló adószáma. Ezek azért jók, mert ilyen esetben a munkavállaló is utána tud nézni, hogy ez a cég bejegyzési szempontból, tehát a cégjegyzésben hogy mind szerepel, illetve az adószám pedig azért fontos, mert tulajdonképpen a fiatalnak is a bérét terhelik különböző levonások, járulékok, és a munkáltatónak eleget kell tennie ezeknek a levonásoknak is az alkalmazására. Kötelező a munkáltató jogkör gyakorlójának a megjelölése, tehát az, hogy népiesen mondja, ki a főnök. Eznek mindig benne kell lenni, mert ugye ő az, aki kifejezett utasításokat a szankcióba alkalmaz, el tud járni, illetve meg lehet őt keresni.
A munkaidő és a pihenőidőre vonatkozó szabályok ezek szerint akkor nem kerülnek bele kötelező jellege, viszont akkor erről gondolom, hogy szóban tájékoztatni kell.
Így van, így van. És nagyon fontos például az, hogy mondjuk egy fiatal, ugye a többi eltérő, amit az előbb említettem, az eltérő szabályok szerint plusz 5 nap szabadság illeti meg, erről is tájékoztatni kell. Ez sem kerül bele, de jó, ha a fiatal tudja.
Havonta plusz 5 nap?
Nem. Évi plusz 5 nap, tehát ugye az alapszabadság az 20 munkanap egy évre, és plusz 5 nap a 18 év alatti munkavállaló esetében.
Ez praktikusan mit jelent, hogyha valaki egy hónapig dolgozik, mert ugye azért a legtöbb diák egy vagy két hónapig tud dolgozni a nyáron, akkor ez mit jelent neki, kötelező szabadságot kiadni?
Igen, mert a szabadság az időarányosan jár. És ez alatt az egy hónap alatt is mondjuk úgy, hogy kitermel magának 2 nap szabadságot, és ennek a 2 napnak a kiadása megilletné őt. Hát ez mivel határozott munkaidő szokott lenni ez az egy hónap, erre senki nem gondol, senki nem adja ki. Ilyen esetben a munkaviszony megszűnésekor ezt meg kellene váltani.
Ezt kevesen tudják?
Ezt nem tudják. És én nem azt mondom, hogy a munkáltató vissza akar ezzel élni, hanem azt, hogy a munkáltató sincs tisztában ezzel, és ennek következtében, hogyha egy 2 napig elmegy, az bizony egy 7000 forint még minimálbérnél is.
A munkáltatók szeretik a diákmunkát, ugye, mert viszonylag olcsó és számos költségtől mentesült munkaadói forma. Mit tapasztaltak a munkaügyi felügyelők, mivel élnek vissza leggyakrabban a munkaadók? Ugye a szabadságról most beszéltünk, nyilván azzal nem visszaélnek, hanem esetleg nem pontosan ismerik ezeket a szabályokat. Én azt szeretném hinni, hogy ez így van. De milyen olyan dolgokat tapasztalnak önök még, amikre azt lehet mondani, hogy tipikusak vagy gyakoriak?
A különböző beérkezett panaszokból, mert abból is van rendesen, azokból többnyire a munkabér kifizetésével kapcsolatos problémák jelennek meg. Elsősorban az, hogy vagy nem fizetik ki, vagy nem annyit fizetnek ki. Ezek általában abban az esetben történnek, amikor csak szóbeli megállapodásról, tehát a klasszikus fekete foglalkoztatás valósul meg. Mi éppen ezért minden fórumon, minden hasonló interjúban elmondjuk azt, hogy kössenek írásbeli munkaszerződést, egyrészt szabályos, másrészt pedig a bejelentéssel szolgálati időt is szerez. Nem egy hosszú nagy idő, de nagyobb a biztonsága. Ha esetleg tovább akar menni, és ebből jogérvényesítést a bíróságon érvényesíteni, akkor szintén csak az írásbeliség az, amelyik erre neki lehetőséget ad. Nagyon-nagyon gyakori, főleg a nagyvárosokban a szórólapozás. A szórólapozás az az egyik tevékenységi forma, ahol főleg megbízásos alapon, tehát ilyen szóbeli megbízással teljesítik a fiatalok ezt. Ma már legalább elértük azt, hogy szinte mindenhol láthatósági mellény van rajtuk, vagy még ásványvizet is kapnak a nyári nagymelegben, de ezeken a területeken is viszonylag sok a munkabérrel kapcsolatos, sok a munkaidő betartásával kapcsolatos probléma, illetve az, hogy például mezőgazdasági területen, gyümölcsedésnél nincsenek meg azok a munkavédelmi kioktatások, nincsenek meg azok a ruházkodási feltételek, amik kellenének.
Mekkora bírsággal néznek szembe a munkáltatók, hogyha megszegik a szabályokat?
A munkáltatók az attól függ, hogy milyen szabályokat szegnek, mert milyen létszám tekintetében ugye itt 30000 forinttól indul, és akár a 10 millió forintig is terjedhet. Tehát ad abszolútum, mondjuk a csúcs az a 20 millió, de az már csak a visszaesők meg több munkavállaló terhére elkövetett több jogsértés, tehát mondhatjuk azt, hogy az alapesetiek azok a 30000-től a 10 milliós kategóriába esnek bele.
Meg tudja ezt mondani végezetül, hogy tavaly milyen nagyságú bírságot kellett kiszabni pontosan a szabálytalan diák foglalkoztatásnál?
Azért nehéz kérdés, mert a nyilvántartásaink, például a fekete foglalkoztatást, azt a fekete foglalkoztatási statisztikába tartják nyilván, tehát ennyire nem különül el a diák foglalkoztatás vele, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy diák, tehát a fiatalkorúak foglalkoztatásával kapcsolatosan olyan 50 millió forint körüli összeg azért kiszabásra került. Ebbe bele lehet érteni az iskola szövetkezeteket is, akikkel kapcsolatosan hát szinte jogalkotási problémaként vetül föl a munkaügyi ellenőrzés, illetve a tevékenységüknek a szabályossága.
idén számíthatnak-e arra a munkáltatók, hogy a diákfoglalkoztatást különösen kiemelt figyelemmel fogják kezelni?
Így van, különböző célvizsgálataink vannak, és ugye általában a diákfoglalkoztatással erőteljesebben érintett területeknek a vizsgálata kiemelt. Hát ilyenek azok a idényjellegű munkák, illetve idényjellegű tevékenységek, mint például a vendéglátás kereskedelem, tehát a nagy létszámot alkalmazó, például vegyük a Balatont példaként, vagy a Sziget Fesztivált, tehát természetesen.
Vég Lajosnak, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-Magyarországi Régiója igazgató helyettesének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.